Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Szabó Gabriella vagyok. A Szempont mai adásában Jódal Rózsa, Piros Bálint, Sándor Zoltán és Lénárd Róbert olvassa fölírását. Tartsanak velünk, hiszen érdekfeszítő, lebilincselő témákat választottak ezúttal is szerzőink. Jódal Rózsa Terék Anna könyvéről írt kritikát. A téma jelentősen meghatározza az itt élők sorsát több évtizede.
A Topolyán 1984-ben született. 2015 óta Budapesten iskolapszichológusként dolgozó Terék Anna, magyar költő, drámaíró és pszichológus, a vajdasági írók és olvasók régi szeretett ismerőse. 4 verses kötetét, Mosolyszaggatás, Duna utca, Halott nők, s a Duna utca második átdolgozott kiadását, valamint Vajdasági lakodalom című drámakötetét a Fórum könyvkiadó jelentette meg, Háttal a napnak című verses kötete az Újvidéki Fórum és a Budapesti Kaligram könyvkiadó közös kiadásában jelent meg, Jég című hetedik, legújabb könyve, amelynek műfaja verses regény, viszont a Budapesti Jelenkor könyvkiadó gondozásában látott napvilágot 2026-ban. Eddig 4 irodalmi ösztöndíj és 3 irodalmi díj boldog tulajdonosa. Díjai Sinkó Ervin díj, Sziveri János díj és Füst Milán díj. Drámáit Szabadkán, Újvidéken és a Tanya Színház jóvoltából Vajdaságszerte játszották. Különös rendhagyó könyv a Jég. Olvasható 100 versként, de igazi fehér hollónak számító verses regényként is. A történések Anna szűkebb hazájának, a délvidéknek, vajdaságnak, mint egy 100 történelem és ember formáló viharos esztendejét örökítik meg 1920-tól 2020-ig. Úgy, ahogyan egy sokfelől összeverődött családdá verbúválódott közösség, valójában az egész térség lakossága éli és szenvedi végig ezeket a kiszámíthatatlanul kavargó, véres, állandó, megismétlődő, örökösen egymásnak oda és visszaadott bosszúvágytól lihegő esztendőket. A mindent fenekestől felforgató, megkérdőjelező Trianontól, véres embertelen háborúktól az ezredforduló mint egy negyedéig. Hontalanság, ide-oda vándorlás, be- és kitelepítések, nyelvvesztés, identitáskeresés, a kisebbségi lét nem lankadó gyötrelmei, Dunába is az áldozatokkal megásatott gödrökbe lövésekkel, meggyilkoltak titkolt tömeg sírjaival termékenyített termőfölddel, nők tömeges megerőszakolásából született, magukkal sokáig mit kezdeni nem tudó, senkinek sem kellő szerelem gyerekekkel, háborús nyerészkedőkkel és örökös vesztesekkel, ország és világrészváltásra kényszerülőkkel, bosszúk sorozatával, hivatalosan érvényesített kegyetlenségekkel, és ennek ellenére soha meg nem szüntethető ember szeretettel, segíteni akarással, sőt szerelemmel. A sors különös áldása, hogy ez a regény versben íródott. Prózában így, hosszú verses, olykor rímelő monológiaiban, ennyire átlényegülve, önmagukat lelkük legmélyéig feltáron, minden zárkózottságot, titoktartást levetkezve, legbensőbb bensejüket szinte sarkig kifordítva. Szeretteiknek és a világnak azon véresen, meghasonló lelki vajudásokkal terhelten megmutatva, ahogyan a regény szereplői teszik, nem lehet. Az egyszerre alanyi költő, drámaíró és pszichológus Terék Anna érezhetően egyé válik a szereplőivel. Hatan vannak. Erzsébet, János, Partizán, Géza. Erzsébet sokszori megerőszakolásából született nem szeretem fia. John, János második házasságából Kanadában született, ugyancsak nem szeretett fia. És Júlia, Géza lánya, Erzsébet unokája, aki vélhetően legalább részben az író alteregója. A mintegy 360 oldalas könyv 6 fejezetbe rendeződik. Béke, második világháború és béke és 90-es évek és béke. Ezeken belül számtalan a címmel ellátott alfejezet, hisz szinte hemzsegnek a történések. Erzsébet elmondja, idézet. Születtem 1920. januárjában, mondta anyám. Csúszott minden odakin. Az országot jégre tették. Aztán az ország végleg léket kapott. Amikor enni tanultam, a szemem előtt felszeletelték az országot. Apám vasutas volt, vagonokban laktunk. Bennünket folyton áthelyeztek egyik állomás a másik után. Mindig egy vonathoz csatoltak a lakó vagonunkat, és húztak is bennünket tovább apám munkája felé. A testvéremmel, mint másik városban, mégis ugyanabban a vagonban jöttünk a világra. Idézet vége. Így jutnak Dalmáciába is. Az apa kínlódik a szerb szavak megtanulásával, kimondásával. Szabadkán, azaz Szuboticán végre lakásba költözhetnek. Erzsébet nem érti, miért van két neve a városnak. Az iskolában magyar apácák, akik maguk is magyarul törik a szerb szavakat, szerbül tanítják őket. Legjobb barátnője a szerb Zláta lesz, aki előbb tanul meg magyarul, mint ő szerbül. 16 évesen két nővérével egy harisnya gyárban kezd dolgozni. Beleszeret Jánosba, idézet. Zláta szerint úgy néz rám ez a fiú, mint akinek szikrából áll a szeme. Ha elfutok előtte, az egész arca lángolni kezd, és ha nem vigyázok, tűz lesz, leég a harisnya gyár. Idézet vége. 1939-ben férjhez megy hozzá, Zláta is az ő Jakovjához. S Újvidékre költözik. Kitör a második világháború. Zláta levélben magyarul írja le Erzsébetnek az újvidéki hideg napok szörnyűségeit. Őt egy árokba lövik, de nem találják el. Órákig fekszik a halottak is, csak sebesültek alatt, akik melegítik is. Sokára, sötétedés után néhány szerencsés sorstárstával véresen kimásznak. Egy magyar asszony ad nekik ételt és szállást, és hozza meg neki a hírt, hogy Jákovot, a férjét meg a Dunába lőtték, de úgy rántotta maga alá a fiát, hogy az életben maradt. A regény különleges szereplője a partizán. Egyszerre egyéniség, ugyanakkor az egész partizánságot is képviseli. Anna együttérzően, megértően írja le, mint ereszkedik le társaival parancsra, mínusz 27 fokos hidegben fagyos, érzéketlenné váló lábakkal társaival a hegyekből, és siratja szerelmét az árnyéká fogyott Szaidát, aki végül sokára a harcokban megsebesülve a karjaiban hal meg, idézett. Asszonyok lába közt álltam bosszút. Kiásott gödrök szélén, golyókkal zsebemben, kezem alatt reszkedtek az emberek. Máshol beletesznek a háborúba, a grabancunknál fogva beemelnek a harcba, és kélik, ne legyen arcunk, jég legyen a szívünk. Erzsébet töredékekben meséli el lányának élete kálváriáját. Nagy, boldogító szerelmét Jánossal, akit a háború kitörésekor munkatáborba hurcolnak. Apját gödörbe lövik, mert feljelenti egy szomszédja. Őt a többi nővel együtt ezrével erőszakolják meg a partizánok, idézett. Arra kért a partizán, hogy ne sivalkodjak annyira, próbáljam meg tűrni, mert nehéz neki nagyon a sikításomat hallatni. Hol késel, Istenem, hogy lefejtsd rólam a hátakat, arcokat, hogy kihúzd belőlem a partizánokat, idézett vége. Valamelyik a rengeteg partizán közül erőszakolás közben megtermékenyíti Erzsébetet. Mindent megtesz azért, hogy elvetéljen, idézett. Emeltem, ugrottam, áztam forró vizes lavorban, és közben féltem még attól az Istentől, aki rég elengedte a kezem. Nem történt semmi. keservesen sírva a világra jött, és arcában az apja arcát látom. Már megismerem, melyikük volt az, melyikük hagyta itt a képét örökre. Az volt, emlékszem, amelyik a fejemet is ütötte közben, hogy ne sírjak, aki imádkozott, hogy csendesebb legyek. Idézet vége. Patyát Gézának nevezi el, de sosem szereti meg, gyakran megüti. Mégis olykor győz benne az anyai ösztön. A nagy nincstelenségben a Kaliforniába került Jánosnak elküldi kisfia papírra rajzott talp méretét, hogy küldjön neki cipőt. János a munkaszolgálatos vonatból kiugrik. Legurul a meredélyen. Később a Petőfi brigádba keveredik, idézed. A partizánok mondták, aki mégis velünk harcol lent délen a szabadságért, az talán mégsem fasiszta. Hogy egy magyar hiába magyar, aki partizánnak áll, minden bűne megbocsátatik, és a családját sem fogják már a háza előtt agyonverni. Gyalog fegyvertelenül küldik őket harcba. Aztán csak hazaszökik elbúcsúzni onnan meg külföldre. Sok hányattatás szenvedés után egészen Kaliforniáig jut. Nagy szerelmét nem viszi magával. Erzsébet mentegeti őt magában, idézett. Talán, ha nem feküdte volna rám azok a katonák, nehezebben hagynál itt engem, ezen a lángoló földön, idézett vége. János külföldön munkát kap, sokára meg is nősül. Fiát Jánosnak, Johnnak kereszteli, de új családját mindvégig idegennek érzi, sőt, ököllel veri. Haláláig hazavágyik, leveleket, konzerveket, pénzt küld Erzsébetnek. Úgy érzi, félre siklott az élete. Géza sokáig János tartja az apjának, idézett. Tudom, hogy apukám igazi cowboy Amerikában, lépése porzik, szaladnak előle az indiánok. Idézet vége. Anyja azonban elmondja neki az igazságot, és az akkor 12 éves Géza összetörik. Idézet. Szívemet húzza a föld alá a kétségbesés, hogy miért is jöttem én erre a világra, miért így, hogy azért nem ölelt anyám. Kallódok utcáról utcára, nincs helyem, karom hiába ér egészen a napba, nem ölel majd magához egyik ember sem. A kettő közül melyik kezem a magyar, melyik a jugoszláv? Idézet vége. Sok év múlva egy munkaakción talál önmagára, idézett. Sárga levegő, égig éri a por. Talicskában toljuk a szívünket a morava mellett, ássuk a hazánkat. Munka közben valaki újra és újra énekelni kezd. Forró alattunk a föld, dalolva csillogunk a napon, kezünk alatt épül a haza, mert mi együtt mozdulunk, idézett vége. Akkor szeretnek egymásba a tuszlai Szaidával, akivel később össze is házasodik, és lányuk születik, Júlia. János fia John is boldogtalan. Apja örökös zsörtölődése, ütései elől álomvilágba menekül, nyugtatókon él. A 90-es évek végleg tönkreteszik. Katonáiknál rendszeresen nyugtatózzák őket, hogy kibírják. Repülőpilótaként parancsra bombázza apja szülőföldjét, s ez végleg kikészíti, idézett. Ég alattam a föld, és tűz, nagyon szemembe a nap. A sisakon hiába sötétített az üveg, fejembe süt a fény, nem látom apám földjét, vakon nyomom le a gombot, és szórom le rá repülőmből a bombákat, idézett vége. Hazaérve kórházból kórházba viszik. Úgy érzi, nem csak gyenge, de egészen fehér már a sok szertől és az átéltektől a vére. Gézát is összeroppantja háború. Úgy érzi, testvér testvér ellen harcol, idézett. Elszakadt itt bennem már valami, s útját nem találva folyik ki számon a vér, idézett. A háborúból soha nem ér haza. A sors ördögi fintora, hogy a két vér szerinti féltestvér, ha nem is közvetlenül, de közvetetlen, egymás ellen visel háborút. Júlia, a többivel felváltva, közölt verses monológiaival őszintén, kertelés és szépítgetés nélkül megvallja mindazt, ami vele Szerbiában és Magyarországon jó is, rossz is megtörtént, s kitörölhetetlenül örökre a szívébe, a lelkébe tört. A tüntetések után a zsebében maradt szórócédulákkal, az elhagyott házakban céltalanul csoportosan együtt füstölő, borozó, magukkal mit kezdeni nem tudó fiatalokkal, a kudarcba fulladó próbálkozásaival. Megrázó, ahol sehol sem fogadják szívesen. Először itt szeretne álláshoz jutni, idézett. Zsebembe minden reggel a diplomám fénymásolatát tettem. Húzta lefelé rólam a kabátot, még oda nem értem az irodához. Munkáért mentem az irodára. Mondták, a lányok föl lehet iratkozni egy listára, ha munkát szeretne kapni az ember. Az irodán nem találtam mást, csak a Magdit, aki olyan hideg szemekkel nézett rám, hogy azt hittem jégből vannak. Állt az óriási íróasztala mögött, és mondani kezdte. Már ne is haragudj, Julikám, de tényleg nem tudok segíteni semmiben. A munkát olyannak kell adni, aki rajta van a listán. Aztán leült is még hozzátette. Júlia, neked hol van az apád? Emlékszem, Koszovóban kitüntetést kapott. Talán miatta nem akarsz hozzánk kerülni. Azt mondták a lányok, beszélik rólam a városban. Fiatalokat biztatok, hogy hagyják el az országot. Hogy azt mondom, a mi földünk, ez az összeroskott, sebesültre vert ország, üres lesz és néma, és aki itt marad, keresztet magára, majd csak a másik irányba vethet. Idézet vége. Később a magyarországi bevándorlási hivatalban is lekiabálják, mert nem hozta el a papírokat, amik nem is szerepelnek az általuk kiadott listán, és mert nincs biztosítása, vagy legalább 1 millió forint a nevére szóló számlán. Aztán a Budapesten élő horvát barátjától, Márkótól önbizalmat szerez. Idővel munkát, megtalálja az élettársát is, kisfia születik, beutazza velük a világot. Mégis, idézett. És mondom magamnak, hogy nem hiányzol. Márkó már kinyitotta előttem a világot, nevetnek rám Párizsban, Luganóban, már mindegy teljesen, hogy szerettél-e, hiszen túléltelek ország. De bárhová megyek, akárhány törött nyelvet is beszélek, húzol vissza. Melkasom marod, tátongsz bennem, és ezt a szakadékot, ezt az űrt nem lehet betölteni semmivel. Megcsaltuk egymást, ország. Hiába mondtam ki az összes neved. Tudom imáidat minden nyelveden. Ismerem összes istenedet, ettem ételeidet, ittam arzénos vized, voltam magyar szeretőd. Sohasem vállaltál fel. És most elfordíthatjuk egymástól az arcunkat, ország. Hiába mentünk keresztül mindenen együtt, végül szó nélkül fordulunk el egymástól, idézet vége. Én végig sirattam, végig szerettem, szenvedtem, szörnyűködtem és drukkoltam Terékan a lenyűgöző Jég című verses regénye szereplői életkárváriájának alakulását, és a nekem is annyira ismerős sorsfordító és történelemformáló eseményeket. A regény a magyar kritikusok egyöntetű véleménye szerint is a kortárs magyar irodalom egyik legmegrendítőbb és legfontosabb alkotása a történelmi traumákról. Hozzáteszem, amikor az írónő első regényét olvassuk, egy sajátos történelemkönyv egyéni meglátású fejezeteként is élvezhetjük.
Jódal Rózsa Terék Anna könyvéről írt kritikáját hallották. A test festése, díszítése, tetoválása, mintha most újra a reneszánszát élné. De volt már ilyen divat a történelem során korábban is. Piros Bálint olvassa föl a témával kapcsolatos gondolatait.
A bőrbe írt történelem, avagy a tetoválások világa. Van a testünknek egy különös tulajdonsága, mindent megjegyez. A heg, ami egy gyerekkori esésből maradt, a bőr, ami egy nyári naptól barnult meg, mind egy-egy történetet mesélnek. De van, amikor az ember nem hagyja a véletlenre a bőri megjelenő jeleket, hanem tudatosan, tűvel és festékkel ír a bőrébe egy üzenetet. Ez a tetoválás. Ma szinte természetesnek vesszük, hogy az utcán, a boltban, a buszon tetovált embereket látunk. Egy virágmintát a csuklón, egy feliratot a bordák mentén, egy egész karra futó, összetett kompozíciót. Pedig ha visszagondolunk néhány évtizedet, a tetoválás még kifejezetten a peremvidék jele volt. Matrózoké, motorosoké, fegyenceké. Ma pedig ott van a divatvilágban, a sportolók bőrén, sőt az irodákban is egyre kevésbé tabu. De honnan ered ez a szokás, hogy az ember a saját bőrét választja vászonnak? Miért pont ezt a formát választotta emberöltők óta az önkifejezésre, az emlékezésre, a hovatartozás kimutatására? Erről lesz szó a következő percekben, a tetoválás történetéről, világméretű elterjedéséről, a ma ismert stílusirányzatokról és arról, hogyan változott az évezredek alatt az, amit a bőrünkre írunk, és amit ez elmond rólunk. A tetoválás nem modern találmány. Sőt, minden bizonnyal egyidős magával az emberi kultúrával. A legrégebbi kézzel fogható bizonyíték egy jeges múmia, akit Öccinek neveztek el, és aki mintegy 5300 évvel ezelőtt halt meg egy alpesi gleccseren. A testén több mint 50 tetovált vonalat és keresztet találtak a kutatók. Nem díszítésként, hanem valószínűleg gyógyászati célból olyan testájakon, ahol ízületi problémái lehettek. Vagyis a legkorábbi ismert tetoválás nem esztétikai, hanem terápiás jelentéssel bírt. Ahogy azonban körbenézünk a világ kultúráin, kiderül, hogy a tetoválásnak szinte mindenhol megvolt a maga külön útja és jelentése. Egyiptomban múmiák bőrén találtak termékenységgel és védelemmel összefüggő mintákat, amelyeket elsősorban nők viseltek. A polinéz szigetvilágban, amelyről egyébként maga a tatau szó is származik, amiből a mai tetú kifejezés lett, a tetoválás egy egész életen áttartó folyamat volt. Minden vonal egy-egy életeseményt, rangot, nemzetségi hovatartozást jelölt. Egy maori harcos arcán a moko mintázat szó szerint az illető életrajza volt, amit bárki úgymond el tudott olvasni. Japánban a tetoválás, az irezumi, hosszú és ellentmondásos utat járt be. Volt idő, amikor büntetés jeleként alkalmazták bűnözőkön, majd a 18. századtól kezdve a fametszet művészet hatására a mai napig ismert, rendkívül részletgazdag, testet beborító motívumvilág alakult ki belőle, amely sárkányokat, istenségeket és természeti elemeket ábrázol. Az őslakos amerikai törzseknél a tetoválás gyakran spirituális védelmet vagy törzsi hovatartozást jelzett, míg egyes ázsiai és afrikai kultúrákban a felnőtté válás, a házasság vagy a társadalmi státusz jelölésére szolgált. Vagyis már itt látszik egy fontos mintázat. A tetoválás szinte sosem volt puszta dekoráció. Rituálé volt, védelem, emlékezés, identitás. Egy nyelv, amit a közösség értett, és amit a bőrön keresztül mondtak ki. Ha az őstörténetből egyenesen a 20. századba ugrunk, egy érdekes fordulatot látunk. A nyugati világban a tetoválás sokáig nem a főáramhoz, hanem annak peremvidékéhez kötődött. A 19. század végén, a 20. század elején elsősorban tengerészek hozták magukkal a gyarmatokról és a kikötő városokból ezt a szokást. Innen ered a klasszikus horgony, fecske és hajó motívum, amelyek ma is az old school stílus alapkövei. A 20. század közepén a tetoválás tovább szűkült, motoros csoportok, katonák, majd a börtönvilág kultúrájának is részévé vált, ami miatt hosszú évtizedekig stigma tapadt hozzá. Aki tetoválást viselt, azt sokan automatikusan a társadalom peremére sorolták. A fordulat igazán az 1970-es, majd az 1990-es években kezdődött. Egyrészt a szubkultúrák, a punk, majd később a rockzenei és a szörfös közeg, a lázadás és az egyéniség szimbólumaként kezdték újra felfedezni a tetoválást. Másrészt a technika is fejlődött. Az elektromos tetoválógép, majd a biztonságosabb, sterilebb eljárások miatt a tetoválás egyre inkább kikerült az illegalitás és a kockázat szürke zónájából. Az igazi robbanás azonban a 2000-es évek elejére tehető, amikor a tetoválás bekerült a popkultúrába. TV-műsorok készültek stúdiókról és művészekről, hírességek, zenészek, sportolók, színészek nyíltan és sőt büszkén mutatták a bőrükre írt mintákat. Mára a tetoválás világméretű iparág. Stúdiók, fesztiválok, saját magazinok, önálló művészeti irányzatok tartoznak hozzá. Ami 100 éve kizárólag a peremvidékek jele volt, ma a divat, a művészet és az önkifejezés egyik legelterjedtebb formája, generációtól, nemtől és társadalmi státusztól szinte függetlenül. Ahogy a tetoválás világszerte elterjedt, úgy alakultak ki azok a jellegzetes stílusok, amelyeket ma egy laikus is felismer, ha meglát egy mintát a bőrön. Az old school, vagyis amerikai klasszikus stílus a matróz tetoválásokból nőtt ki. Vastag, fekete körvonalak, telt, élénk színek, főleg piros, kék, zöld és jellegzetes motívumok, mint a fecske, a horgony, a rózsa vagy a hajó. Ebből fejlődött tovább a New School, amely túlzó, karikatúraszerű, élénk és szinte háromdimenziós hatású formavilágot használ. A japán stílus, vagyis az Irezumi hagyománya a mai napig önálló, felismerhető nyelvet képvisel. Nagy felületeket beborító, összefüggő kompozíciók, amelyekben sárkányok, koi halak, gésák és hullámminták fonódnak össze, gazdag színvilággal és erős szimbolikával. A blackwork és a dotwork a minimalizmus és a geometrikus formák felé mozdul el. Tiszta fekete felületek, pontokból építkező árnyékolás, mandala és szimetria minták, amelyek inkább a grafikai tervezéshez, mint a klasszikus festészethez állnak közel. A realista stílus a fotorealisztikus portrékat és tájképeket célozza meg. Itt a tetováló művész gyakorlatilag festőként dolgozik a bőrön, fény-árnyék hatásokkal, finom átmenetekkel. Ezzel szemben áll a fine line, azaz a finom vonalas stílus, amely az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb irányzata. Vékony, szinte rajzszerű vonalak, visszafogott, letisztult motívumok, amelyek sokszor inkább emlékeztetnek egy ceruza rajzra, mint egy hagyományos tetoválásra. És természetesen ott van a törzsi, vagyis tribal stílus, amely a polinéz és maori hagyományokból merít, bár fontos hozzátenni, hogy ma már sokan vitatják, mennyire etikus ezeket a motívumokat kulturális kontextus nélkül dekorációként használni. Nincs egyetlen, úgymond helyes forma, hanem a személyes ízlés, a kulturális háttér és a művészi irányzat találkozásából születik meg minden egyes minta. Ha végig tekintünk ezen az úton, az alpesi gleccseren talált gyógyító célú vonalaktól a mai, digitálisan is tervezett, fotorealisztikus portrékig, egy izgalmas ellentmondást fedezhetünk fel. Az eszköz lényegében nem változott. Tű, festék, bőr. De az, amit ezzel az eszközzel kifejezünk, gyökeresen átalakult. Régen a tetoválás elsősorban közösségi nyelv volt. A jelentés kollektív volt, kötelező érvényű, sokszor az egyén nem is választhatott. Ma ezzel szemben a tetoválás elsősorban individuális nyelvé vált. Azt választjuk, amit mi magunk szeretnénk elmondani magunkról, gyakran anélkül, hogy bárki más pontosan értené a jelentését. Egy név, egy dátum, egy szimbólum, az esztétika is átalakult. Az ember ma is ugyanazt keresi a bőrébe írt jelekben, mint 5000 évvel ezelőtt, hogy elmondjon valamit magáról, amit szavakkal nehezebb lenne kifejezni. Hogy legyen valami, ami nem törlődik le, nem kopik el, hanem vele marad. A tetoválás tehát nem egyszerűen divat vagy trend. Egy nagyon régi emberi ösztön modern formája. a vágy, hogy a testünk ne csak hordozza, hanem el is mesélje, kik vagyunk.
Piros Bálint a tetoválásról, a test díszítéséről szóló írását olvasta föl. Ezúttal Sándor Zoltán is egy filmről írt kritikát. A téma igen nehéz, megrázó, de tanulságos. Christopher Borgli Kézdráma című filmjéről írt Sándor Zoltán.
Míg a múlt bele nem szól, avagy pszichodrámába oltott romkom. Christopher Borgli Kézdráma. Romantikus vígjáték. A film előzetesben így hangzik Christopher Borgli Kézdráma című alkotásának műfaji besorolása. És valóban, a történet a megadott zsánérben kezdődik. A Zendaya által alakított csinos leányzó Emma egy kávézóban olvas, amikor arra jön a Robert Pattinson alakította kissé ügyefogyott srác Charlie, akinek némi ártatlan csúsztatás segítségével sikerül a szemrevaló hölgy közelébe férkőznie. Innentől kezdve minden könnyedén megy. Lezajlik az első randi, a fiatalok egymásba szeretnek, hamarosan az összeköltözés is kipipálva, és már küszöbön a világra szóló menyegző, gondosan kiválasztott ételfogásokkal, menő DJ közreműködésével, az ifjú pár a hitvesi táncát gyakorolja, próbafotózásra jár a nagy eseményt megörökítő profi fényképészhez, és az egymásról országvilág előtt elmondandó esküvői beszédek is íródnak már, amikor valami előre nem látott történik és megtörik a varázs. Emma és Charlie egy másik párral, leendő esküvői tanúikkal italozgatnak, amikor kissé kapatos állapotban veszélyes irányba kanyarodik a társalgás menete. Barátaik felvetik, mielőtt frígyre lépnének, árulják el egymásnak, mi a legszörnyűbb dolog, amit életük során elkövettek. Ők is így cselekedtek esküvőjük előtt. El is mondják mindketten féltve őrzött titkukat, ahogyan kissé kelletlenül Charlie is megteszi ugyanazt, némi noszogatás után pedig Emma is színt vall egy múltbéli cselekedetéről. A teremben megfagy a levegő. A lány igaz azt állítja, hogy végül mégsem tette meg azt, amit tervezett, csak hogy már maga a tény, hogy ilyesmi eszébe jutott, teljesen ledöbbenti a többieket, és alapjaiban rengeti meg az addig tökéletesnek hit kapcsolatot. A titok feltárulása próbára teszi Emma és Charlie viszonyát. A fiú nem tud mit kezdeni a tudomására jutott új információval. Olyasmire derül ugyanis fény Emma múltjából, amit Charlie-nak meg kell emésztenie, s ami teljesen más megvilágításba helyez a lánnyal kapcsolatban mindent. A fiú ennek fényében átértelmezi a közösen eltöltött időt, s bizonyos események más interpretációt, a lakásban lévő egyes használati tárgyak pedig más jelentőséget nyernek a számára. A nő iránti vonzalom és a közösségi normáknak való megfelelés közötti vívódás megváltoztatja Charlie viszonyulását Emmához, amit a lány folyamatosan tapasztal, megpróbál azonban úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Talán épp emiatt a fiúban felmerül a kérdés, vajon nem egy pszichopatával van-e dolga számos felidézett közös mozzanat ezt a meglátását erősíti. Csak hogy nem biztos magában. A lány viselkedése semmiért nem sugal, ami bizonyos tekintetben még gyanúsabbá teszi őt, megeshet, hogy ez az agyafúrt leplező szándéka miatt van így. Töpreng a dupla csavart sejtő Charlie. Bárhogyan is legyen, lassan ő maga kezd el egyre zavarodottabban viselkedni, és olyanokat tenni, amire a későbbiekben alig ha lehet büszkének lenni. Christopher Borgli forgatókönyvíró rendező és az A24 stúdió jóvoltából így jutunk el nagyon gyorsan a romkomtól a pszichodrámáig. A filmet gyártó stúdióban készült alkotások természetének ismeretében sejteni lehetett, hogy a kezdetleges idill nem sokáig tart ki. A 2012-ben alapított New York-i székhelyi független amerikai film és televíziós gyártó és forgalmazó A24 a 21. század egyik legnagyobb hatású amerikai filmstúdiója, amely egyedi hangulatú, bátor és eredeti szerzői filmjeiről ismert. Itt készült egyebek mellett Barry Jenkins Holdfény, Ari Aster Fehér éjszakák, vagy Josh Sefdi és Benny Sefdi Csiszolatlan gyémánt című alkotása. Nem kevésbé sugallt ezt a zsánertörést és hangulatváltást a film forgatókönyvírójának, rendezőjének eddigi filmes tevékenysége. A norvég Christopher Borgli Rosszul vagyok magamtól című svéd-norvég koprodukcióban készült első művének a középpontjában egy fiatal hölgy áll, aki kitalált betegségekkel igyekszik magára irányítani a figyelmet. A kezdetleges sikereken felbuzdulva egyre radikálisabb megoldásokhoz folyamodik, hogy igazából megbetegítse magát, amivel kivívhatja magának környezete szánalmát és sajnálatát. A testhorror elemekkel teli alkotást a szerzői ópuszban az Álmait hőse című film követte. Az immár A24-es produkció hőse a Nicolas Cage által játszott, szürke család életet élő biológia professzor, aki egyszerre híres emberré válik. No nem azért, mert végre valahára megírja régóta tervezett könyvét, hanem amiatt, mert egyre több embernek tűnik fel az álmában, olyanok is róla álmodnak, akiket a valóságban nem is ismer. A népszerűség mámora azonban gyorsan pokollá változik, amikor a hős rémálmok lidércévé lesz, és addigi rajongói ellene fordulnak. Attól függetlenül, hogy a szélesebb közönség számára ezúttal jóval fogyaszthatóbb alkotásról van szó, ugyanaz a társadalomkritikai attitűd jellemzi Borgli harmadik játékfilmjét is, mint az első kettőt. A bizarr szürrealitás tekintetében elődjeihez viszonyítva a kéz dráma jóval visszafogottabb ugyan, bár ha testhorror elemek el is maradtak, néhány kiadós hányás még ebbe a műbe is belefért. A film könnyebb befogadhatósága egyáltalán nem jelenti azt, hogy kevésbé súlyos témát tár elénk, viszont eme jellegzetessége miatt várhatóan többekhez eljut, amiben nagy szerepe lehet annak is, hogy napjaink két népszerű színésze játsza meggyőző módon a főszerepet, ami még erőteljesebbé teszi a történetben feltűnő társadalmi millió feletti pálcatörést. Azt, amit első két filmjében szélsőséges helyzetek megalkotásával hozott létre, a diszfunkcionális kapcsolatok ábrázolásának mestereként Borgli ezúttal jóval kifinomultabb módon valósít meg, vizsgálata tárgyának eszközeit használva fel bírálata megfogalmazásához. Egyszeres, mint a direktor dekonstruálja a romantikus vígjáték műfaját, dráma, thriller és horror elemekkel robbantja szét, és a társadalmi szatíra irányába tereli művét. A kéz dráma mindennek előtt elgondolkodtató alkotás, amely számos kérdést vet fel. Elsősorban töprengésre ad okot. A lány szándékosan titkolt el mindeddig a provokatív kérdésre adott válaszban rejlő titkot önmagáról, vagy csak egyszerűen nem tartotta fontosnak szót ejteni róla. Egyáltalán a 30 éves személy mennyire felelős 15 éves önmaga gondolataiért és vágyaiért. Másrészt a lány egy kifejezetten traumatikus élményről számol be, ami egész gyermek és kamaszkorát meghatározta, nem tudni ebből ma mennyit cipel magában. Aztán egy ilyen súlyú titok feltárulása után vajon lehetséges-e tovább is ugyanúgy tekinteni a partnerre, mint azelőtt, és fordítva, az illető, akinek a múltjából feltárulkozó titok ekkora megterhelést okozott párjának, vajon mennyire bízhat meg ezentúl a másikban? Izgalmas jelenség a fiatalember teljes elbizonytalanodása. Charlie zavarában nem tudja, hogyan kellene kezelnie a hallottakat, és mikor mit kellene éppen tennie. Folyton az elhangzottak miatt emészti magát. Révedései által néha nem tudni, hogy a lány múltjában játszódó események valóban megtörténtek, vagyis Emma emlékeie, vagy inkább Charlie képzelgései. Nem árulom el Emma titkát, annyit azért elmondok, hogy mindennek előtt az Egyesült Államokra jellemző jelenségről van szó, a bevallott tett egy Amerika szerte problematikus fenoménre reflektál, nyilván azért reagál rá oly vehemensen a baráti házaspár. Ilyen megközelítésben jó megoldásnak bizonyult Charlie brit volta, aki származásánál fogva nem érezheti át kellőképpen az amerikai tabu jelentőségét, amiből kifolyólag nem is értheti teljesen, mitől annyira megrázó Emma tette. A film tanúsága szerint a felső középosztálybeli bosztoni értelmiségi körökben mozgó, jól szituált 30-asok többé-kevésbé buborékban élnek saját kis világukban. felszínesen, de nekik nyilván pont ez felel meg. Charlie küszködése jól mutatja, hogy visszavágyik a boldog tudatlanság korába, abba az időben, mikor még semmit sem tudott mennyasszony a kétes ügyéről. Christopher Borgli alkotásának legnagyobb erőssége, hogy miközben kedvesnek és bájosnak ábrázolja az adott közeget, több megközelítésből is kegyetlen kritikának teszi ki ugyanazt. Bár alapanyaga lenne hozzá bőven, nem végez mi lélektani mélyfúrás sem Emma, sem Charlie esetében. Az illusztris társaság szintjének megfelelően végig a felszínen vizsgálódik. Ettől még bőséges önvizsgálatra készteti hőseit, és maga is elvégzi jellemük szükséges boncolgatását. Egyik oldalról elemezve őket megállapítja, hogy társadalmi érzékenységük kinyilvánítása folytán fennakadnak társuk gyerekként fontolgatott tervén, amit végül nem valósított meg, miközben kamaszos csíntevésként fogják fel a többiek által ténylegesen elkövetett rémtetteket, amelyek közül egyik sem nevezhető ártalmatlannak. Másik irányból közelítve hozzájuk viszont leleplezi sekélyességüket, hiszen olyan személlyel kívánják összekötni az életüket, akit nem is ismernek igazán, és még azt is szem elől tévesztik, hogy felületes megismerkedésük és abból kialakult kapcsolatuk is tulajdonképpen egy hazugsággal kezdődött.
Sándor Zoltán Christopher Borgli Kézdráma című filmjéről írt kritikáját hallották. Lénárd Róbert szokásos filmkritikája következik.
Amint azt pár hete már statementeltük ebben a rovatban, az utóbbi egy-két évben kiderült, hogy a nyár nem csak a nagy költségvetésű sci-fik és szuperhős filmek évada, hanem egyre inkább a rémfilmeké is. Ami teljesen érthető, tekintve, hogy mi mindig kevésbé rémisztő betolyba ülni egy mozi légkondis helyiségében, mint izzadságtól csatakosan eltűrni, hogy pár multimilliárdos letagadja a globális felmelegedést. Klímaváltozás nincs, sírból visszatérő démoni lények vannak, a hülyének is megéri. Szóval a mozik idén nyáron is tele vannak horrorral, az első eresztésről már jól be is számoltunk pár hete, de ennek sose lesz vége, úgyhogy jár a kedves délutáni hallgatónak a limonádé mellé még egy összefoglaló, vagyis még három, mert hölgyeim és uraim, nyári horror 2, a démonok lázadása, avagy Triple Feature. Nyár talán egyik legjobban várt franchise horrorfilmje, az Evil Dead, vagyis a gonosz halott legutóbbi installációja, amely pedig a gonosz halott ég emelkedett címre hallgat. Nem mintha ez nem lenne mindegy, mert az összes gonosz halott nagyjából ugyanarról szól, szóval egy év múlva vígan össze fogjuk keverni az előző részek tartalmával. Ez a film nagyjából arról szól, hogy Alice és Will házasságban élnek, de ez a házasság nem túl frenetikus, úgy is mondhatnánk, hogy diszfunkcionális. Egy veszekedés után Will részegen beül a kocsijába, és itt most jöhetne egy figyelmeztetés, hogy aki ittosan vezet, az autóbalesetet okozhat, de nem ez jön, mert ebben a filmben, ha valaki ittosan vezet, az elég kiugrik a zombi lédi, majd annak levágott feje megrendeli a Necronomicon temus verziójából a gonoszt, amely pedig nem egyszerűen az ittos vezetőre száll rá, hanem annak egész családjára. Will temetése után ugyanis az elhagyatott családi házban összegyűlő szűk család tagjait szép lassan elrakadják a démonok, amelyek a franchise-hoz híven kb. Mindennel ölnek, ami csak a kezük ügyébe akad, és csak úgy ontják a rettenetes egysoros catchphrase-eket.
Cheers to your perfect family.
A gonosz halott ég egyik legnagyobb problémája, hogy minden is akar lenni, és minden csúcsra szeretne járatni, és mint ilyen átesik a démoni motorbicikli túloldalára. Amikor a trailer azt ígéri, hogy soha ekkora mészárlás még nem volt a franchise történetében, akkor teljesen igazat mond, csak az a baj, hogy mindez nem a legjobb értelemben történik. A gonosz halott ég egy pillanatra sem áll meg, 2 óra hosszán keresztül hasadnak a csontok, budjanak a szemek, szúrják át szögek a bokákat, esnek egymásnak a szereplői fűrésszel, késsel, dugóhúzóval, széklábbal, ököllel, kerekesszékkel, mosogatógéppel, autóülésfejtámlával, és mivel ezt a túlírt 3 horrorra is elegendő vérmázat Sebastian Vanisek rendező forgatókönyvíró még mindig nem tartotta elegendőnek, a film utolsó fél órája nem várt, és nem is kért, kirándulást szeretne tenni az Elevated Horror birodalmába, utólag és a sztoriról eléggé leválva árulva el, hogy egyébként Alice és Will kapcsolata bántalmazó jellegű volt. Szóval egy trancsír pornó megpróbál prestige horrorra emelkedni, nem értve meg azt az alapvető elvet, hogy a prestige horror nem így működik. Ez az utóbbi évtizedben felemelkedő alműfaj ugyanis a borzalmat kiegyenlíti, metaforájává teszi egy-egy mindennapi problémának, ez esetben mondjuk a családon belüli erőszaknak. Csak hogy itt másfél órán keresztül még csak sejtetés szintjén sem működik bántalmazó kapcsolat, csak azt látjuk, hogy Alice és Will nem voltak meg túl jól az autóbaleset előtti időszakban. Hogy Will verte a feleségét, az csak egy rövid és oda nem illő WC-s beszélgetésből derül ki, hát elvégre az ilyen dolgokat akkor mondod el az anyósodnak, amikor elbújtok a mészárló sátáni entitások elől a mosdóba, nem? A film másik problémája olyasmi, ami sajnos jellemző az idei franchise horrorokra. Eddig, mert hogy a Spooky Seasonben még beköszön a Resident Evil új folytatása, ami elég sokat ígér egyelőre. Ahogy a tavasszal megjelent Sikoly 8, vagy 7, ki a fene tudja követni. Ez a film is teljesen elfelejti, hogy mi az, ami miatt a franchise-t annak idején megszerettük. A gonosz halott eredeti trilógiája ugyanis amellett, hogy borzongató izolációs horror volt, borzasztóra sminkelt barátnők fejjel labdázásával megspékelve, egy pillanatra se felejtette el, hogy borzasztó vicces is kell, hogy legyen. A gonosz halott ég ezt nem egyszerűen elfelejti, hanem kifejezetten forszírozza a komolyságot, amitől nem lesz több, mint a nyár egyik nézés közben izgalmas, de hosszú távon teljesen felejthető mészárszéke. És ha már ilyen jól definiáltuk a prestige horrort, akkor nézzük meg az idei nyár két ideillő példáját, egy rosszabbat és egy jobbat, úgy látszik minden hőhullámra jut egy. Először a Hókum című filmről lesz szó, ami a gyász és a megbocsájtás tragikus témáját dolgozza fel egy Elevated Horrorban. Már itt bajom van vele, mert meg annyi csodálatos emberi gyarlóság közül valahogy mindig azt a rohadt gyászt kell elővenni. Ebben a témában már volt örökség, Babadook meg beszélj hozzám, szóval szakadjatok le róla, srácok. Nem veszitek észre, hogy a kritikusok már röhögnek rajtatok, és gyászhorrornak hívják a műfajt. Szóval a sztori. Van ez a menő horroríró, az Owen Bauman, aki amellett, hogy menő horroríró, egy gigászi nagy tapló is. Ez a csávó beköltözik egy írországi fogadóba, ráadásul volt szezonban, elvileg azért, mert a szülei nemrég meghaltak, és mivel itt voltak nászúton, Owen itt szeretné széjjel szórni a hambaikat. Közben összehaverkodik a pincérnő Fionával, aztán hoppá, megpróbálja magát felakasztani a hotelszobájában, de szerencsére időben levágják, és tovább idegesíthet minden egyes nézőt a további majd másfél órában. Közben a fogadó egyik bezárt szobájában van egy boszorkányszerű entitás, és még egy varázs gombákkal üzérkedő falu blondja is feltűnik, hogy hippi filozófiájával felvilágosítson mindenkit, szóval nem csak prestige horrort nézünk, hanem folk horrort is, ez ám a műfaj mashup, bravo. Mire Owen kikerül a kórházból, Fiona, a kedves pincérasszony eltűnik, senki sem tudja hol van, és az a lezárt szoba további titkokat rejt. A film második feléről nem beszélhetek, mert gyászhintón közeleg nyomomban a spoiler szörny, bár ha olyan sebességgel mozog, mint ez a mozi, akkor nem ér utol soha az életben. Legyen annyi elég, hogy a Hókum második felében elég sok meglepetés vár minket, mindenek előtt az, hogy ebben a filmben semmi sem az, aminek látszik. Jaj. Damien McCarthy filmje egyébként egyetlen ütőkártyára tesz fel mindent, ez pedig a főszereplő. A mizantróp Owent ugyanis a Különvállásból ismert Adam Scott játsza, meglehetősen egységkúan, még akkor is, ha később kiderül, hogy mi áll kiállhatatlan természete és írói válsága mögött. Hát a gyász, mi más? Bár szeretne valami különlegeset alkotni, a Hókum képei egy folk horror tucat képei, a szürkéskék derengésekkel és a vadon begombázott látványával. Lehetett volna izgalmas traumafeldolgozásos dráma, de nem lett. A Hókum szó egyébként zsargonban azt jelenti, hogy kamu. Csak mondom. A Leviticus, vagyis szépen magyarosan a Leviták könyve, nagy meglepetésre mégiscsak megérkezett a szerbiai mozikba, pedig a hírek ezzel ellentétesek voltak még pár hete. Már épp féltem, hogy nem megy nagy vászonra, nehogy összeszennyezze már a tiszta lelkű hazai ifjúságot, amely így csak a gonosz halott kiomló beleit és a Hókum liften közlekedő hulláit láthatja. Rövid címmagyarázat következik, az antivókerek meg addig nézzék meg szépen, hogy mit ír ma az Informer. Szóval következzen egy idézet a Leviták könyvéből Károli Gáspár míves fordításában, hogy azt mondja, hogy
ha valaki férfival hál úgy, amint asszonnyal hálnak, mindketten utálatosságot cselekedtek, halállal akoljanak, vérök rajtuk.
Lev 20.13 idézet vége. Szóval a Leviték úsza egy ausztráliai kisváros szeretett teljes vallási közegével ismertett meg minket, amelynek van egy ilyen kedves szokása, hogyha valakit a homoszexualitás bűnével gyanúsítanak meg, akkor jól kihívják rá az ügyeletes ördögűzőt, aki egy zippó gyújtóval megoldja a dolgot. A megoldás elég bizarr, ugyanis a rituálétól kezdve, ha az ifjakban feldobog a vágy, egy démoni entitásként fog megtestesülni, amely a vágy tárgyának alakját veszi fel, elég élethűen jegyzem meg. Szóval magyarra fordítva, amikor Ryan és Naim lebuknak, hogy mindenféle csőrözésbe keveredtek egy elhagyott malomépületben, majd túlesnek a cippós exorcizmuson, attól kezdve, amikor egyedül maradnak, megjelenik a démoni entitás. Naimnak Ryan, Ryannek pedig Naim képében. És hát nem egyszerű titkos párkapcsolatot fenntartani úgy, hogy az ember nem tudja, hogy aki szemben áll vele és keringőre hívja, az vajon tényleg a pasia, vagy esetleg egy szeretett teljes vallási közösség által életre hívott szörny, aki fel akar trancsírozni. Mielőtt még vókot ordítanánk, a Leviticus nem egyszerűen egy horror kötelező melegfilmes kvótával, hanem egy olyan film, ami pont a bigott vallási közösségek máig praxisban lévő konverziós terápiáit teszi meg a horror gócpontjává. Szóval nem egyszerűen vók, hanem a meleg identitás megélhetetlenségéről beszélő rémfilm, amelyel kapcsolatban méltán emlegetik az It Follows című kultmozit, amely pedig lenne a nemi betegségeket fordította át presztízs horrorrá. Bár tagadhatatlan, hogy Adrian Chiarella rendező az It Follows-ból lopált egy rakás ötletet, a filmje azonban egészen kiváló. A Leviticus az idei Sundance Fesztivál nagy meglepetése volt, ennek megfelelően senki se várja el tőle a gonosz halott őrületes vágásait és nagy költségvetésű vérfolyamát. Kicsi film ez, egészen sajátos vágással, szép fényképezéssel és külön várleregetés jár Bethany Ryannek, aki megtalálta ezeket a folytogató iparvárosi képeket és füstölgő gyárkéményeket. Chiarella legnagyobb erénye pedig nem az, hogy terrorrá változtatja a szerelmet, amely terror egyébként nem is túl brutális, inkább pszichológiai, mint testé, hanem abban, hogy a Leviticus főgonosza nem a szerelmünk gonosz tükörképe, és nem is az ippós ördögűző csávó, hanem azok a szeretetteljes vallásban topzódó édesapák és édesanyák, akik inkább látnák a fiúkat démonok által letépet fejjel, mint egy másik sráccal csőrözve.
Lénárd Róbertet hallották. Kedves hallgatóink, a Szempont mai adásában Jódal Rózsa, Piros Bálint, Sándor Zoltán és Lénárd Róbert olvasta fölírását. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szabó Gabriellát hallották. A viszonthallásra.